Folytatódik a Monitor délután, a Trend FM-en Tatár Attila van itt a stúdióban, a bankweb.hu alapítója, és a héten beszélgettünk már arról, hogy milyen befektetési környezettel számolhatunk 2024-ben, ahogy te szoktad mondani, az egyes eszközosztályok hogyan teljesíthetnek. Beszéltél a makrogazdasági környezetről, beszéltél részvényekről, kötvényekről, ingatlanpiacról, ugye a deviza is szóba került, az arany talán nem, de azt majd szőjük bele a mostani beszélgetésbe. De amivel kezdted akkor, és talán be is fejezted, hogy egy új szemüveget kell feltegyünk, ezt én mondom, ezt nem te mondtad, de én így fordítom, hogy egy új szemüveget kell feltegyünk, amikor befektetésről, megtakarításról, de talán még hitelről is gondolkozunk a következő években, vagy évtizedekben. Mert hogy ahogy mondtad, volt itt 10 jó év ebből a szempontból, jöttek a pénzek, jöhettek a kamatok, megérte befektetni, de most két utazással kapcsolatban is, most jöttem meg Vietnámból, tehát nem olyan régen voltál azért Mexikóban, azt mondtad, hogy látszik az, hogy melyik az a másik szemüveg, ami előbb-utóbb itt Európában is, hát ajánlott lesz, ha nem is kötelező, ha ezt elfogadod, ezt a felvezetést.
Teljesen jó, üdvözlöm a hallgatókat, és nagyon érdekes, hála Istennek a mai korban már megadatik az, hogy egy picit olcsóbb utazni. Ennek környezetvédelmi szempontból persze van egy másik oldala is, de ha az ember utazik, azt látja, hogy tömegturizmus van. Tehát tényleg, ha az ember akarja, akkor megvan a lehetősége arra, hogy oda menjen és megszagolja és megfogja és megtapasztalja azt, hogy a világ másik felé milyen életet élnek az emberek, és ebből következtetéseket lehet levonni arra vonatkozólag is, hogy az én befektetési döntésem, a világképem, hogy hogy látom a világ folyamatait, ezek egészen más közvetlen benyomásokkal kiegészíteni azt az információt, amit mondjuk az interneten szerez az ember. Tehát én nagyon szeretem az utazásokat úgy megélni, hogy nyitott szemmel megy az ember. És amikor azt látom, hogy a fejlett világban, a múltkor erről beszéltünk, hogy visszafogottabb lesz a növekedés, de látom, hogy a világ másik oldalán egy csomó olyan ország a robbanás előtti állapotban van, és Vietnám ebből a szempontból nagyon érdekes volt. Mert az újságokban olvasom, hogy Kínából mennek át a gyártóvállalatok Vietnámba, mert olcsóbb, és ahogy ott a tengerparton végig autózik az ember, és látja a rengeteg szállodaépítést is. És tényleg egy olyan szélsőséges országot láttunk, ahol a szegény vidéki falutól kezdve, ahol rizsföldeken végigvezettek minket a sárba, és láttuk, hogy a tehenek ott legelnek. Tehát a közvetlen régi, szegényes vidéki, meg a tengerparti fejlett is, mondhatnám, hogy bizonyos szempontból már szinte Európánál fejlettebb régiói, és akkor egy 100 milliós országról beszélünk, ahol fiatal népesség, rengeteg gyerek születik, 8-10%-os gazdasági növekedést mond a statisztika is. Mondjuk a pénznemük az valami borzasztó, mert ilyen százezrekbe beszélnek, és én próbáltam kinyomozni, hogy mikor volt ez az infláció, de ők azt mondják, hogy nincs infláció, és ők ezt megszokták. Valamikor a 80-as években volt egy infláció, és mind annak idején az olaszok beleragadtak ezekbe a sok nullákba, de ettől független a gazdaság teljesítménye szuper, és egy olyan növekedés előtt áll, mint amit Kína mutatott föl az elmúlt 10-20 évben.
Milyen érdekes, hogy Kínának a mostani 10%-a, ami már nem 30, meg 40.
Így van, és bőven lejjebb van már 10 alatt is.
Ez a 8,
mennyire
vagy
más.
Mennyire, az egyik honnan jön így le, van, a másik honnan van. Jön föl, milyen
pont
izgalmas.
Pont erről beszélek, és ezek nagyon izgalmas kérdések, mert például, hogyha részvénybefektetésbe gondolkodom, akkor lehet, hogy ki lehet egészíteni a palettát olyan alapokkal, amelyek például ezekben régen ázsiai kis tigrisekről beszéltünk. Most majd valami új kifejezést kell kitalálnunk ezekre a fejlődő ázsiai országokra, de hihetetlen dinamizmus van bennük. Ez a szélsőség pedig elgondolkoztatja az ember pont itt a klímacsúcs kapcsán, hogy látom, hogy ott élnek az utcán, és ez is egy nagyon érdekes dolog volt, hogy a fölvezetőben mondtad, hogy Mexikó, ott is jártam, és ugyanígy beleláttam az életükbe, rengeteg 6000 kilométert utaztunk, tényleg az északi részen kívül mindent megnéztünk Mexikóba, és ott is ezt a szélsőséget látta az ember, hogy ott főzik a kaját az utcán, és a tengerpartokon, meg ott vannak a csodálatos szállodák, meg Mexikó ebből a szempontból is érdekes most, hogy a termelési láncok változásával hihetetlen erős partner lesz az amerikai gazdaságnak, tehát tömegével hurcolják be a vállalatokat és a termelést Mexikóba, tehát ott is egy hihetetlen növekedés előtt áll a gazdaság, mert viszonylag nyugodt, kiszámítható, tervezhető, olcsó a munkaerő, közel van az Egyesült Államokhoz. Tehát a két országot összehasonlítva valami nagyon érdekes dolgot vesz észre az ember. Nagyjából, ha ránézek a földgömbre, ugye azonos szélességi körön helyezkedik el, ugyanolyan a közel az időjárás, persze itt nagy országokról beszélünk, ahol országon belül is hihetetlen szélsőségek vannak, egész más a tengerpart, a 3000 méteres hegyvidék, a déli ország rész Vietnámba, ez a három, ez mintha teljesen külön időjárási körülményeket talál az ember. Ugyanígy Mexikóban is természetesen megvannak ezek a különbségek, de ha autóba ülök és megyek, akkor ugyanazt látom, hogy az utcán élik le az életüket, milyen típusú házak vannak, mit főznek, mit esznek, egyik helyen inkább kukorica, másik helyen inkább rizs, de azért úgy alapvetően ezek a kint sütöm az utcán.
És nincs kint szelektív kuka.
Igen, tehát ez a, hogy az emberi hogy fogja megoldani ezt a problémát, hogy a fejlett világ
előre szalad, előre rohan, és, igen, és tudja, hogy mekkora gáz van.
És sajnos mindig megtesz, kiderülnek de... ezeken a konferenciákon, hogy a fejlett országok sem nagyon akarnak bevállalósak lenni, és túlvállalni magukat, de a szegényektől meg végképp nehéz elvárni azt, hogy most akkor ők mondjanak
legyenek
le arról a fejlődésről, amit végre elérhetnének, most erről tudatosan mondjanak le. Ezt én nem tudom, hogy fogja az emberiség megoldani, de az a mondás, hogy egy véges földön, egy véges körülmények között végtelen fejlődést, növekedést elvárni, ez vagy közgazdászra utal, vagy bolondra. Ez egy nagyon jó mondás, mert tényleg erről van szó. Most, hogy ezek a folyamatok hogy tudnak megoldódni, és tényleg az emberiség majd csak akkor kezd el gondolkodni komolyabban a környezet védelméről, amikor már nagy baj lesz, hát ezt majd meglátjuk. De pénzpiacok meg befektetések szempontjából azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a területek, Afrikában is van egy-két ország, nem voltam Kenyában, de amiket olvastam róla, 35 éves átlag életkor, hihetetlen digitalizáció. Egyébként Vietnámban sem láttam senkit, akinek ne lett volna okostelefonja, 5G hálózat. Átugranak olyan küszöböket ezek az országok, amit mi végig szenvedtünk 20 év alatt a vezetékes telefonnal, meg az asztali számítógéppel. Ők ezt úgy egy az egybe kihagyták, és most van egy okostelefon a kezükben, ami mindent tud. És ennek megfelelően használják is. Tehát olyan Uber hálózat van, ami hihetetlen megbízhat. Ugye, azt már nem is mondom, hogy a motor, a szegény ember motorral jár, de akinek autója van, azok minőségi autók. Tehát nem láttam 20 éves lepukkant öreg autókat, viszont csodálatos japán és amerikai autócsodák járnak az utakon, a jó minőségű utakon. Tehát nagyon érdekes, hogy befektetési szempontból ezek a régiók, ezek
izgalmasak lesznek,
meg kell keresni azokat a pontokat, hogy hogy lehet ezekbe a területekbe bekapcsolódni, és ezekből a hozamokból részesülni. Az és most kevertem a két dolgot, igen, a befektetést meg a környezetvédelmet, de tényleg ez egy nagyon fura dolog az emberbe, ez a kettőség, és mondják, hogy a fiataloknál már ilyen klímaszorongás szinten jelenik ez meg, hogy annyit olvas, annyit foglalkoznak a környezetvédelmi kérdésekkel, mert tolja bele az internet az arcukba, hogy szinte ilyen klímaszorongásszerűen jön ez elő, és hát tényleg, amikor befektetésekről beszélünk, nem tudjuk kikerülni ezt a kérdést, és jönnek az ESG befektetések, a társadalmilag, környezetileg tudatos, a vállalatokat ebbe az irányba ösztönzik, hogy igenis ezzel foglalkozni kell, a jelentéseikbe beleírják, a bankszektor is zöldül, és erről külön lehetne beszélni, hogy
az ez olajtársaságok is zöldülnek,
és konferencia rendezőkké válnak, de hogy lehetne ezt az egészet mégis úgy csinálni, hogy ne csak a felszínen látszódjék, hanem ez tényleg mélyen átjárja a társadalmat, és amikor választók az urnához járulnak, akkor ne csak azt nézzék, hogy úristen, a politikusok megítélése, a GDP meg a fejlődés függvénye, mikor állítjuk át ezt az agyunkba úgy, hogy a környezetvédelmi szempontok is ott legyenek, és az emberek fölmérjék ezeknek a, hát legalább egyensúlyig jussunk el. hogy ezt is figyelembe vegyük, ne csak azt, hogy úristen, most beígértek egy végtelen növekedést.
Igen, de azért az nagyon érdekel, nem mindenki megy el Vietnámba, nem járja mindenki végig Mexikót, és nem hajlandó ezeken a dolgokon el, meg nem is tud, mert nincs ott módja rá elgondolkozni. Szóval igazából itt, akik Magyarországon élünk, itt 9 millió valahány százezren, azok, és erről beszéltem múltkor az adásban, hogy egy picit másképpen kell gondolkoznunk. Másképpen kell tudatosnak lenni, ezt a szemüveget én mondtam, de ne hagyjuk is ezt, hanem inkább, eddig is mindig azt mondtátok, tanácsadók, meg szakemőket, tudatosnak kell lenni, meg el kell olvasni az apró betűt, mielőtt egy hitel, mielőtt egy... Most valami mást is be kell venni a fejünkbe, ami nincs benne a komfortzónánkban, az, hogy már nem ennyi a kamat, hogy kevesebbel kell tudnom beérni, hogy hosszabb távra kell gondolkoznom, holott az ember rövid távra gondolkozik általában, ugye egy másfél
év. Ez már egy nagy kihívás, hogy lehet meggyőzni, most éppen generációs kérdésekkel foglalkoztam, néztem egy podcastot, és ott nagyon érdekes volt ezt látni, hogy lehet megismerni az egyes generáció gondolkodását, mi határozza meg azt, és aztán hogy jutunk el odáig, hogy ezek a különböző generációk egymással szót tudjanak érteni, mondjuk egy munkahelyen. Tehát ezek nagyon izgalmas kérdések, és amit te is mondasz, hogy az emberek szeretnének rövid távon gondolkodni, és a mai pénzt azt ma elkölteni, és
nyaralásig, a mai évezet... karácsonyig, következő autóig.
Főleg igen. A fiataloknál persze. Mindig, most jön a gyerek, most kell lakást venni. Nagyon nehéz ezt a gondolatot elültetni a fejükbe, és ha megértik ezt a bizonytalanságot, ami hát sokkal erősebben érződik is, ha az ember odafigyel, mert minél több információ ér bennünket, annál inkább látjuk, hogy a nyugdíjhelyzet mitől bizonytalan. Csak egy picit kell odafigyelnünk. Milyen olyan kiszámíthatatlan gazdasági folyamatok állnak előttünk a következő években, ami ha tartalékok nélkül megy bele az ember, sajnos 2008 már egyre távolabb van, és... Már 5 évvel utána ugyanolyan vehemenciával vették föl a fogyasztási hitelt az emberek, mintha nem is lett volna.
Hát itt volt a Covid, egy csomóan benneragadtak, akik
is.
Tudtak elégetni pénzt, azok
így
meg
van,
tudtak maradni,
van,
azok el
van.
Tudták szipkázni a jó embereket, a piacokat, és azok most nyilván nagyon leegyszerűsítettem, de túlélés képesek
így
voltak
van,
valami.
De hogy
módon.
Ezekből az embernek pont ezt a következtetést kéne levonnia, hogy tartalékok nélkül nem lehet a jövőbe belevágni, mert bármikor jöhetnek ilyen nagyságrendű események is. Most megint nem futurológia szakterületem, de azt látjuk az utóbbi időben, hogy fölgyorsulnak ezek az események.
Rövidebbek a periódusok, igen.
Pontosan, igen. Tehát hogy a bajok gyakrabban jönnek. Most ez hülyén hangzik leegyszerűsítve, de ha csak az időjárásról beszélek is, 2 hónapig nem esik, aztán leesik a 2 hónapnyi eső egyszerre. Na most, ha nincs lakásbiztosításom, nincs megoldva az, hogy ez a mennyiségű víz hova menjen, akkor olyan károkat okoz a lakás, és csak egy példát mondtam.
Hát tehát, hogy kalózok valahol a világ másik végén. Hajókat támadnak, ott megy át a világkereskedelmének a 10% az oroszos, abban a pillanatban mindenki
minden
azt mondja, drágább, és nem fog ideírni a karácsonyi
és
csomagot.
És én a kalózoknál hát másra is gondoltam, mert most őrült nagy botrányok vannak, az adathalászok olyan új eszközökkel csábítják ki az adatot az emberekből, és veszik el a pénzüket, ami most már az MNB-nél, a különböző hatóságoknál is, meg a bankoknál is elég intenzív edukációs folyamatokat indít be. Tehát ezekre föl kell készülni, meg kell tanulni, hogyha ott van egy e-mail, akkor azt tudjam kezelni, hogy az most mit jelent. Ezek, ha nem figyelek oda, nem tanulok, nem foglalkozom vele, akkor állandóan rossz szó, utálom ezt a szót, de áldozat szerepbe leszek kényszerítve.
Azt látom a honlapodon, most már ugye 2001-ben alapítottad, edukálsz, mindig foglalkoztál oktatással is, mindig hangsúlyoztad itt a beszélgetésekben, meg máshol is, hogy ezek tantervi anyagnak kéne lenni, nagyon sok mindennek, ami még csak részben az. Szóval igazából mi az az ökölszabály, amit nekünk itt most akárhány évesek vagyunk, de mégiscsak itt élünk, és akár hitelről, akár befektetésről gondolkozunk, meg a napi életünkről gondolkozunk a következő években. Mi ez a korszakváltás, amit te azt mondtad, hogy érzékeltetni próbálsz itt a két utazásnak a tapasztalatai kapcsán.
Hát van korszakváltás, és egy picit belementem ebbe, hogy generációváltás. Az mindig valahol korszakváltást is jelent, mert az új generációk máshogy élik meg ugyanazokat a helyzeteket is, meg még ráadásul új helyzetekkel is kell szembenézniük. És ezért van az, hogy az öregek mindig rosszul érzik magukat az adott világban. Tehát egyrészt van ennek egy ilyen oldala is. De amire te gondolsz, az az, hogy tényleg más világban élünk. Tehát, hogy volt ennek a globalizációnak egy nagyon jó időszaka, most nem mondom, hogy nem lesz globalizált a világ, de máshogyan lesz globalizált. Nem lehet a végtelenségig olyan gyümölcsöket behozni Latin-Amerikából, és olcsón eladni Európába, mert ennek olyan környezeti ártalmai vannak, meg a légi közlekedés sem lesz mindig ilyen olcsó. Tehát én úgy érzem, hogy a világ alakulása az nem egy egyenletesen leírható lineális folyamat, hanem mindig vannak benne ugrások. Vagy a technológia, a technika változása jelenti az ugrást, egy számítógép, egy internet. Így van, vagy pedig a társadalmi politikai folyamatok jelentik mindegyes háborúk. Mondjuk világháborúk is okoznak ilyen nagy váltásokat.
Vagy az, hát, hogy kirendeli a zenét az asztalhoz.
Pontosan.
USA-ról van szó, vagy már Kínáról van
és
szó.
És ezért érzem én azt, csak erről nagyon nehéz röviden beszélni, hogy most pont egy olyan periódus elején, végén vagyunk, váltásnál vagyunk, amikor megint döbbenetes gyorsak lesznek a változások. És akkor megint lesz 10-20-50 év, mondjuk 50 már biztos nem, mert gyorsulnak a folyamatok, de lesz megint egy ciklus, amikor az emberek megemésztik, megtanulják, hogy a mesterséges intelligenciát hogy kell használni. Hát a mobiltelefont se egyből nőtt a fölünkhöz, hanem azt is hosszú évek során tanulták meg az emberek, hogy hogy kell használni. Tehát most egy olyan időszak jön, hogy letarol minket a változás, és csak kapkodni fogjuk a fejünket, hogy a technológia, a genetika, és most tényleg csak így kapkodom a szavakat minden területen, úgy érzem, hogy valami robbanásszerű változás előtt állunk, és hogyha ez rázúdul az emberekre, akkor ez az internet, hát mindig azt hittük, hogy az internet az majd jobbá teszi az életünket.
Részben igen.
Részben igen, de nagyobb részben egy csomó olyan dolog történik, amit soha nem vártunk, és ez is a, hogy használjuk az eszközt.
Kalapács.
Így van, jön egy virtuális világ, hogy előbb-utóbb ez a metaverzum azért csak rázúdul az emberiségre, hogy megint egy példát mondjak, föl vagyunk erre készülve? A fiatalok már most is aránytalanul nagy időt a social médiába töltenek, most ha ez átalakul, hogy neki a virtuális világa az értelmesebb, szebb és jobb lesz, mint
és
a valós,
és
akkor mennyi időt fog ott tölteni, és mennyit a való világba? És ezek mind-mind olyan dolgok, amelyek a következő nem tudom megmondani hány évben, de még mi is meg fogjuk élni. És nekünk is döntenünk kell, hogy hogy engedjük be az életünkbe, hogy neveljük a gyerekeinket. Tehát most egy nagyon intenzív időszak jön, aztán, hogy mennyi idő, és ez hogy lesz megemésztve, és az emberek hogy tudják ezt előnnyé kovácsolni, hogy a metaverzum az ne arra legyen jó, hogy tönkretettük a Földet, és majd a Föld alatt értelmes életet tudjunk élni, mert lehet, hogy ez a vége, hogy a virtuális világ arra lesz jó, hogy ha ki nem tudok jönni a bunkerből, akkor is tudjak menni síelni, és akkor fölveszek egy VR szemüveget, most mondom így, de lehet, hogy akkor már azt se kell fölvenni, és elmegyek síelni a barlangba.
Jó,
messzire
ha három dolgot mondhatsz, mégiscsak pénzügyi tanácsadó vagy, meg befektetési tanácsadó. Mi az a három dolog, ami eszedbe jut, kulcs szó, kulcs kifejezés, ami a pénzügyeket illeti, amit most nekünk nagyon jó meg kéne tudni szerinted jegyezni?
Igen, nem válaszoltam a kérdésedre, bocsánat, de akkor most válaszolok. Tehát ami nagyon fontos, hogy legalább 6 havi tartalékot mindenki képes 1-2 év alatt összerakni. Tehát aki ma úgy gondolkodik, hogy föléli a havi jövedelmet, és ő úgy gondolja, hogy nem tud félretenni pénzt, az vegye elő a számlakivonatait, és találja ki, hogy tud 2 év alatt 6 havi megélhetésének megfelelő pénzt félretenni. Ez egy vésztartalék. Szerintem ez még a legszegényebb családoknál is, valahogy elérhetővé kell tenni, hogy legyen ennyi tartalék, mert ha elromlik a hűtő, már is elindulok egy adósságspirálba. Ez az egyik dolog, amit mondani. A másik dolog az, hogy igenis az emberek, hát nem vagyunk rá fölkészülve, de rajtunk is múlik, hogy ebben a változó világban, ugyanabban a munkakörben, ugyanabban a szakmában akarom-e az életemet leélni, és nem fog sikerülni, vagy pedig fölveszem a ritmust, képzem magam, hajlandó vagyok változtatni, elmegyek külföldre mosogatni. Tehát azt akarom mondani, hogy a másik tanács az az, hogy nem szabad kényelmesen várni a csodát, hogy majd semmi nem változik, és minden jó van így, ahogy van. Nekünk kell elébe, igen, ez a megment az állam, ez tipikus hozzáállás. Nekünk kell kézbe vennünk az életünk irányítását, nem kereshetjük mindig valaki másban a hibát. Nekünk kell tanulni, változtatni, előrelépni. Az, aki ma egy helyben áll, az már vesztes. Nagyon durva világ van ebből a szempontból. A harmadik dolog pedig az, hogy most a befektetésekről beszélve a szűk környezetnek, akinek tényleg van egy kis pénze és be tud fektetni, sokkal több időt kell ezzel foglalkoznia. Rá lehet bízni szakemberekre, a korábbi adásban volt egy ilyen kvázi vitánk, hogy rá lehet bízni szakemberekre, de amit mond, azt hol fogom tudni leellenőrizni, hogy most el akar nekem adni egy terméket, és csak azért mondja. Igenis, nincs mese, valamilyen szinten elemeznem, értékelnem, gondolkodnom kell arról, hogy mit kezdek a pénzemmel. Tehát én azt látom, hogy egyre kevésbé engedhetem ki ezt a döntést a kezemből.
Nagyon szépen köszönöm. Majd jövő év elején akkor megnézzük, jó? Hogy
rendben, én is köszönöm.
Merre tartottunk? Tatár Attila volt itt a műsorban, a bankweb.hu alapítója. Köszönöm szépen.